Jó napot kívánok önök az Inforádió Arena című műsorát hallják. Vendégem Hajdúb István sportkommentátor, az MTVA EB kommentátora. Jénes Tamás vagyok, a műsort felvételről hallják. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Néhány órával vagyunk az Európa Bajnokság rajtja előtt. Egy kicsit azért még beszéljünk a nemzetközi klubfutball szezonról is, mert nyilván befolyásolhatja, ami ott történt, esetleg az Európa Bajnokságot is. Ez a spanyolok idénye volt a nemzetközi kupában, ez kétségtelen. De hát nem a legjobbnak vélt csapat nyerte meg a nemzetközi kupát.
Ez is kétségtelen, tehát valószínűleg a szezon elején, ha azt mondták volna, hogy spanyol csapat döntőbe jut, akkor minden, ha azt mondták volna, hogy két spanyol csapat játssza a BL döntőt, akkor mindenki azt mondta volna, hogy a Barcelona, és akkor a Reállal, vagy az Atletico Madriddal, esetleg a BL-ben megedződő Sevillával, de hát ugye végül is a Sevilla maradt a saját kupájánál, az Európa Ligánál, amelyet ismételten behúzott.
Ezen tűnben a Sevilla marad a kaptafánál, lesz a szlogen?
Hát ugye tulajdonképpen a Sevilla esetében az UEFA-nak az a rendelkezése, hogy az Európa Liga győztese indulhat a Bajnokok Ligában, nem sokat ér, mert ők ott érzik jól magukat. Tehát fordítva lenne meglepő.
Egy kis pénzkeresés, azt megyünk az Európa Ligába vissza.
Így van, hát végül is mondjuk egy nehéz csoportból esett ki ősszel a Sevilla, de csont nélkül, tehát a Juventus és a Manchester City ellen jóformán sansza sem volt, és ugye Gladbach volt abban a csoportban, tehát egy nagyon erős négyes volt. Az Európa Ligában azonban változatlan remekelt. Hát majd most a Riói Olimpia alatt augusztus 9-én élmény lesz Trondheimben a Sevilla és a Real Madrid szurkolóit vendégül látni ugye az Európai Szuperkupa döntőn. Visszatérve a Bajnokok Ligájára, tehát azért a Real Madrid nem esélytelen volt a Bajnokok Ligája megnyerésére, és azt lehet mondani, hogy talán minden eséllyel, amit fölkínált neki az élet ebben a sorozatban, élni tudott. Kezdve onnan, hogy volt egy erős csoport ellenfele a Paris Saint-Germain, de a másik két csapat az nagyságrendekkel volt gyengébb. A Paris Saint-Germain egy nagyon szerencsés meccsen, ugye ha visszaemlékszünk rá, össze le tudta győzni Madridban a Real, és végül is csoport első tudott lenni. És utána pedig a Róma, Wolfsburg, Manchester City hármason átrágva magát jutott a fináléba. Ezek nem rossz csapatok, félreértés ne essék. Nem voltak annyira jók, mint mikor kivívták a Bajnokok Ligája indulás jogát, és azt gondolom, minden egyes körből, amikor a Real ellenfelet kapott, a Real kaphatott volna nehezebbet is, de ezeket kapta. A döntőben pedig az Atletico Madridnál nem játszott rosszabbul, sőt szerintem egy árnyalattal talán még jobban is, a büntetők pedig nekik kedveztek.
Szerintem sokan már nem is emlékeznek arra, hogy Rafa Benitez-szel kezdte a Real Madrid a szezont. Mindenesetre jött Zidane, és Zidane az első vezetőedzői szezonjában, legalábbis a csúcsforduló vezetőedzői szezonjában rögtön megnyerte a Bajnokok Ligáját. Mekkora szerepe van neki? Mert ugye jó néhányan mondták, hogy egy picit azért átrendezte a Real Madrid játékát, biztonságosabbá tettek a Semirónak a favorizálásával, megfogta a középpályát, stb.
Hát megnéztem, csak a Bajnokok Ligája érában négy olyan edző is volt, aki menet közben vette át a csapatot és kormányozta a csúcsra. Ugye legutóbb Di Matteo csinálta ezt a Chelsea-vel. Az is nagy meglepetésnek számított, és aztán Di Matteo után ugyan sok időt nem töltött már a Chelsea-n. Az biztos, hogy Zidane valóban Casemiro beállításával egyáltalán, hogy azon a poszton játszon egy védekezni is tudó ember, független attól, hogy mik a Real Madrid tradíciói, ezzel nagyot húzott. A másik, hogy én, tehát ugye Rafa Benitez is egy Bajnokok Ligáját nyert edző. Annak idején a Liverpoollal sikerült kétszer is a döntőbe jutni a például. Nyert spanyol bajnokságot is, tehát nem lehet, a madridi kötődése is volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kontárral kezdte el a szezont a Real Madrid. Mégis, ha ugyanazt a mondatot valaki Zidane szájából hallja, vagy Rafa Benitez szájából, az nem ugyanaz. Benitez esetében korábbi állomás helyén is azt éreztem, hogy egy picit túl komplikálta a dolgokat néha, ami működött, ahhoz is néha hozzányúlt. Természetesen azt nem tudjuk meg, hogy ezt a sorozatot, ezt a Róma-Wolfsburg-Manchester City sorozatot Benitezzel a Real sikerrel vette volna-e vagy sem. Zidánnal ez megtörtént, ráadásul ugye Zidán a spanyol bajnokságban is azért majdnem megfogta még a Barcelonát, de tegyük azt hozzá, hogy az ő tekintélye, játékosok előtti tekintélye, az nagyon-nagyon fontos volt. Hát ugye itt Cristiano Ronaldónak kell például meg Gareth Bale-nek utasításokat adni. Egy Zidán meg azért a Bajnokok Ligájáról is tud mesélni, meg egyáltalán ugye a labdarúgásról is az ő játékos pályafutása alapján.
Mit rontott el a Barcelona? Mert ugye nyilvánvaló, hogy úgy tűnt április elejéig, hogy akár mindent elvihet, és a Bajnokok Ligája első olyan csapata lehet, amelyik megvédi a címét.
A Barcelonának ugye volt azt hiszem 2 vagy 3 nagyon rossz hete, amely után a spanyol bajnokságban még oda tudott érni az első helyre, hiszen a spanyol bajnoki címe is veszélybe került, amelyre aztán végképp senki nem gondolt mondjuk április elején. Én változatlan azt gondolom, hogy a Barcelona mindig mérkőzésről mérkőzésre gondolkod, mindig a legjobbak játszottak.
Túl voltak játszottak?
Én azt gondolom, igen. Hát nyilván erre a 3 csatár esetében mondjuk a Copa America adhatna választ, hogyha egyáltalán mind a 3-an ott lennének, de azt hiszem, hogy belefért volna a Barcelonának akár az, hogy ezek a játékosok egy meccset vagy 2 pihenjenek, akár az, hogyha eldőlt egy mérkőzés, akkor utána lehozza őket az edző Luis Enrique. De tegyük azt hozzá, hogy amikor egy csapatnak nagyon megy, amikor ezek élvezik egymás társaságát, amikor a nagy hármas, mert róluk beszélek ugye elsősorban, be akarja rúgni az 5. gól után a 6. is, akkor nehéz azt mondani, hogy na állj, mert 3 hónap múlva ez akár vissza is üthet.
Ki volt a szezonjátékos a Spanyolországban?
Hát én Suárezt említeném, aki ugye hát besöpörte a gólkirályi címet, ami hozzáteszem ebben a mezőnyben egy igen dicséretes teljesítmény Messi és Ronaldo esetében, valamint ő a fontos mérkőzéseken is jól játszott, és amikor ugye erről a nagy hármasról beszélünk, akkor mindenki azt mondta, amikor Suárez megérkezett, hogy hát ez azért Neymar és Messi, és akkor persze Suárez is egy jó játékos. Ebben az idényben egyenértékű volt.
Sőt.
Igen. Hát azt én mondtam a legjobbnak, mert talán még jobb is volt. A kérdés az, hogy tudja ezt tartani, ezt a tempót, illetve hogy a Barcelona ebből tanul-e, ami az idén is történt, csak ez ugye a Barcelona mindig mostanság olyan, és ezt most már visszamehetünk 2009-ig, hogy mindig, amikor azt mondaná az ember, hogy na de hát miért nem pihente, akkor éppen behúz egy BL-t. Valószínűleg lehet, hogy ez a nemzetközi futball ciklikussága, hogy egymást követő 2 évben nem tud ugyanaz a csapat odaérni. Ami talán számomra meglepőbb volt, hogy ugye az igazolások Arda Turán például, ősszel nem játszhattak, tavasszal igen. Nem éreztem, hogy a Barcelona ősszel minőségileg gyengébb lett volna. És a nagy kérdés, hogy egy ilyen típusú csapatnál, de mondhatom a Real Madridot is, vajon mekkora vérfrissítés lesz a játékos keretben?
Hát ugye az továbbra is kérdés számomra, de már évek volt a kérdés, hogy egy Real Madrid szintű csapat miért engedi azt, hogy csak Benzema legyen az igazi befejező csatár, mert azt gondolom, hogy akik mellett ott játszottak, nem igazi, vagy nem hasonló kvalitású befejező csatárok.
Hát ezért pedzegezik ugye Lewandowskit, aki aztán tipikus befejező csatár, és szerintem passzolna is a Real Madridba.
Csak az a kérdés, hogy ha ő igen, akkor marad-e Benzema?
Hát ez valóban kérdés, mert amikor Benzema nem játszott, akkor az is kiderült, hogy még Benzema is hiányzik. Tehát Benzemára is lehet azt mondani, hogy jó, hát ő nem Bale, meg nem Ronaldo, tehát a BBC-ből, ahogy a Messi, Neymar, Suárez, Neymarból Suárez vélték a leggyengébbnek, itt talán Benzemát, de Benzema is kell. Meg egyáltalán, tehát azon a poszton kell egy klasszis. Tehát Zidánnak talán, visszatérve még az előző kérdésedre, 5-10 perccel ezelőtt, amit föltettél, még az is az érdem, hogy ő, tehát az, hogy hogy nézzen ki a csapat, akár nevek nélkül, tehát milyen pozícióban, milyen típusú játékos kell, ahhoz egyértelmű, hogy kell egy középcsatár, egy Real Madrid pedig nem engedhet meg magának, hogy kísérletezzen, oda egy kézbefejező csatár kell, és Lewandowski ilyen.
Lewandowskiról átkötjük a német bajnokságba mondandónkat, és felvettem azt, hogy akár át is írhatnánk Lineker klasszikus mondatát arra, hogy a német bajnokság az egy olyan bajnokság, ahol van ugye 18 csapat, és a végén mindig nyer a Bayern München.
Igen, de
a Bundesliga... Legalábbis, amikor Guardiola az edző.
Igen, a Bundesliga történetben most fordult elő először, hogy egy csapat négyszer egymás után bajnoki címet nyerjen. Tehát azért még a 2000-es években is, ugye Werder Bremen, Stuttgart, Wolfsburg mindig becsúszott, hát most a dortmundi évekről ne is beszéljünk, olyan együttes, amelyik megelőzte a Bayern. Őszintén szólva, bár a pontkülönbség nem volt akkora, mint mondjuk az előző években, nagyon a Bayern bajnoki címét nem veszélyeztette semmi. Talán egy pont volt, amikor volt egy Dortmund-Bayern meccs, ahol nagyon közel kerülhetett volna Dortmund a Bayernhez, ha nyer, és így gól nélkül döntetlen lett. Ott éreztem azt, hogy ha azt a meccset a Dortmund behúzza, akkor akár esetleg, de a Bayern egy más minőségű futballt játszott. Az Guardiolának nyilván az egyéni tragédiája, bár ugye ő maga azt mondja, hogy ő már nyert bajnokok ligáját, tehát nem róla van itt szó, hanem a csapatról, hogy ezzel a Bayernnel háromszor is elbukott az elődöntőben.
Ebből következik a kérdés, hogy milyennek ítélhető a Guardiola éra a Bayernnél?
Én azt gondoltam, amikor Guardiola megérkezett, hogy ő ötvözni fogja azokat a sajátosságokat, amelyeket ő hoz magával Barcelonából, most nem feltétlenül a tiki-takára gondolok, de az erős labdabirtoklásra és az abból való játékra, azzal, ami a Heinkes féle Bayernt jellemezte, a viharos, széleken vezetett támadások elég gyors befejezéssel. Nem ez történt, vagy legalábbis az első években nem ez történt. Talán ez a mostani Bayern hasonlított szerintem leginkább ahhoz, amelyet Guardiola megálmodott.
Nyilván azért hozta például Douglas Costa.
Így van, aki kétségtelenül egy nagy erősítés volt, főleg úgy, hogy hát Robbenre és Ribéryre úgy, hogy ők ketten együtt mondjuk 100 meccset játszanak, szezonban arra már most már nem lehetett számítani. Lewandowskival, Müllerrel befejező szinten Götze elhanyagolásával, elég stabil, föntvédekező védelemmel. Nem sikerült. Tulajdonképpen egy hajszálon múlott, hogy a Juventus ellen nem esett ki már korábban a Bayern, és egy hajszálon múlott az is, hogy nem verte ki az Atletico Madridot. Azért a visszavágó az a Bayern kezében volt. Tegyük hozzá, ugye egy Thomas Müller kihagyott egy 11-est. Ha ő belövi, akkor valószínűleg másképp alakul minden. Én Guardiolának, szerintem ő, ha végig gondolja mondjuk ezt a szezont, egy meccset sajnálhat igazán, az a madridi Atletico elleni találkozó, ahol furcsa mód, talán a korábbi évek tapasztalatából, amikor ugye a Barca meg a Real kiverte a Bayernt, arra gondolhatott, hogy mégiscsak alkalmazkodni kéne Spanyolországban a spanyol ellenfélhez. Nem
és a Bayern, jobban félt, mint kellett volna?
Én azt gondolom, igen. Az Atletico Madrid ellen egy 1-0-ás vereség idegenben az nem jó eredmény. Lehet, hogy más csapat ellen igen, mert az Allianz Arénában a Bayern majd hengerel, az Atletico Madrid ellen világos volt, hogy nem, és ott egy fél idő előnyt adott a Bayern az Atleticónak, függetlenül attól, hogy a második fél időben megvolt az esélye ott is, hogy kiegyenlítsen. Hozzáteszem, egy-egyről sem lett volna 100%, hogy a Bayern kiveri az Atletico Madridot, de az, hogy az elején hagyták, hogy a Madrid játsza azt, amire az Atletico nagyszerűen ráérzett, amit tud, és talán az Atletico Madridnak az volt a legjobb fél ideje a bajnokok ligájában az egész szezon során. Saul ugye varázslatos gólt lőtt, ami EB kerettagságot persze nem ért, de a gól gyönyörű volt, ott csúszhatott el. És akkor persze akadémikus a kérdés, hogy mi lett volna egy Bayern Real döntőben.
Ugye a Bayern kiemelkedett a Bundesligával, a Dortmund sima második volt, a Hertha valószínűleg túl nyerte magát az első fél évben, de hogy értékelhető a Hertha idénye? Talán jobb lett volna, hogyha ezek a vesztes meccsek a szezon közepére húzódnak?
Nyilván utólag azt lehet mondani, hogy lehet, hogy jobb lett volna. Csak ha a szezon közepén vannak ezek a vesztes meccsek, semmi garancia nincs, hogy ezek a szezon végén visszajönnek. A Hertha harmadik helye irreális volt. Ezt egyébként mindenki, elsősorban a vezetőedző, ugye Dárdai Pál hangsúlyozta. Ugye itt egy olyan csapatról beszélünk, amely a kieséstől éppen hogy megmenekült az előző szezonban. És ez a csapat állt tartósan hónapokig a dobogón, vagy bajnokok ligáját érő helyen. Az utolsó 5-6 mérkőzésen volt talán két olyan meccs, amelyet a Herthának nyernie kellett volna. Elsősorban a Darmstadt elleni hazai találkozóra gondolok, mert az, hogy a végén Mainzban nem nyer a Hertha, hát Mainzban mások se szoktak nyerni, ott lehet gól nélküli döntetlent játszani. szerintem egy picit túl görcsölték. Tehát hiába mondta mindenki, hogy nagyon szép hely, meg nagyon jó helyen vagytok, ugye hát azt hangsúlyozzuk, hogy a Bayernnek és a Dortmundnak, de ezen felül még a Leverkusennek, a Schalkénak, a Wolfsburgnak sokkal jobbak a lehetőségei, mint a Hertának. Tehát én azt gondolom, hogy ahogyan az első két hely az majdnem biztos volt, hogy Bayern és Dortmund, a harmadiktól hatodik helyért is nagyjából megjósolhatóak lettek volna a csapatok. Ehhez képest odaért a Hertha végül is a hetedik helyre. Ezzel ugye egy Európa Liga selejtezőt ért el, ami még jelenthet gondot. A Bundesligában számos kis csapat, a Freiburgra, az Augsburgra gondolok, a következő idényben megsínylette azt, hogy nemzetközi kupa szereplést érő helyen végzett. A Freiburg ugye ki is esett aztán, az Augsburg is kieső helyen állt, amíg állt a nemzetközi kupában, és ugye ez az az Augsburg, amelyik a Liverpooltól például alig esett ki az Európa Ligában, tehát ez egy jó együttes. A Herthának nyilván ezt bírnia kell, ezt a terhelést, és hát ugye milyen érdekes, és azért mennyire viszonylagos minden, ugye arról a Hertháról beszélünk, ahol azért stabil válogatott játékosok játszanak, tehát Darida majd a csehek abszolút alapembere lesz, Pekarik ugyanígy a szlovákoknál, Brooks az amerikai válogatott meghatározó tagja.
Láttunk norvégokat ugye a magyarok ellen.
Igen, igen, hát Jársten ugye nem védett ellenünk, de gyakorlatilag itt azért csak Bundesliga szinthez képest vannak viszonylag gyengébb minőségű játékosok, illetve, hogy Dárdai Pál is mondta, elsősorban a Hertha gyorsaságban marad alul a Bundesliga csapataival szemben. Nyilván, ha valaki a 12. helyről följönne a 7. helyre és elcsípné az Európa Liga selejtezőt, akkor nagyobb lenne a vastaps, mint amikor a 3. csúszik le a 7. Az azonban azért nagyon sokat jelent és nagyon sokat elmond, hogy a Dárdait választották az évedzőjének a játékosok. Hát azért több mint 200 játékos szavazata alapján azt mondani, hogy ez az ember érte el relatíve a csapatával a legjobb eredményt, nem pedig Tuchel vagy Guardiola, az azért elég sokat mondó adat.
Igaz lehet az, hogy hasonlatos a helyzet a magyar válogatottéhoz, hogy Dárdai megtalálta azt a játékot, ami erre a játékos állományra a legjobb.
Ez igaz lehet, de tegyük azt hozzá, hogy Dárdai azért továbbfejlesztette az előző évi Herthát. Az előző évben a Herthának az volt a célja, hogy bent maradjon. Hihetetlen szerencsével jutottak el néha a kapuhoz, de a minőségi előrelépés talán az jelzi, hogy például az a Valentin Stocker, aki egy svájci válogatott játékos, aki tavaly nagyon fontos gólokat lőtt és alapember volt, most idén kiszorult gyakorlatilag a csapatból. A Hertha már elkezdett futballozni, már birtokolta a labdát, tehát ugye azt mondtam magam is, hogy Dárdai számára nagy vizsga lesz, mert ugye beugróként átvenni egy csapatot, tűzoltó munkát végezni, végül is ezt csinálta a válogatottal is. Amikor majd egy nyári felkészülést...
Tényleg az ő csapata lesz.
Így van, egy nyári felkészülést, egy igazolásokat lebonyolítva, ugye maga Hertha maga anyagi keretein belül nekiindulsz egy idénynek, az egészen más. Nyilvánvaló, és ez Dárdai sem vitatja, hogy az ő edzői tapasztalata vagy tapasztalatlansága a bajnoki hajrában hiányzott. Tehát valószínűleg, ha újra le lehetne játszani az utolsó 6 fordulót, akkor Dárdai is, meg a Hertha is másképp viselkedne bizonyos helyzetekben, de még így sem lehet. Az talán a Gladbach elleni mérkőzései voltak olyanok a Herthának, hogy abszolút nem volt sansza a két meccs egyikén sem. És a Gladbach is ugye minőségileg Leverkusen, Schalke kategóriába tartozik abszolút. Úgyhogy most nyilván jön a második idény majd, amikor a Herthára már figyelnek, amikor ha most csont nélkül bent maradsz, talán azt nem tekintik nagy eredménynek, hanem mindenki várna valamilyen előrelépést. Itt a nagy kérdés, hogy milyen játékosokat sikerül Dárdainak majd szerződtetnie, mert valóban a Herthát fel kell gyorsítani.
Hát legalább egy olyan fogás kéne, mint Ibisevics volt.
Igen, csak ugye ilyen kallódó Ibisevics szintű játékosok nem nagyon vannak. Tehát olyan játékosokat lehet már ugye most olvasni, hallani, mint például André Hán, aki sokat volt sérült, nem volt aztán alapember a csapatban, de nagyon jó játékos. De ilyen játékosokat nem fog alapvetően a klubja eladni. Megtalálni olyan futballistákat, akik vagy fiatalok, vagy nagyon ambitek. Tehát Dárdai ugye miután a pénzzel nem tudott hatni, mert az nem volt, vagy abból volt talán a legkevesebb, azért Ibisevics büszkeségét felpiszkálva, őt visszahozta Ibiseviczet a Bundesliga vérkeringésébe tulajdonképpen. De ugyanígy mondhatnék fiatal játékosokat, akik a Bayern Weiser ugye eljött, na majd itt megmutathatod. Tehát mindenkire valamilyen módon hatni lehet az ambíciójára, az önérzetére, vagy éppen a zsebére, de a Hertha nem a zsebén keresztül fogja megfogni a jó játékosokat.
Angol bajnokság, a Leicester bomba meglepetést okozott azzal, hogy megnyerte, ez nyilvánvaló. A korábbi nagyok összecsuklottak. Magyarázható, hogy bármilyen a Leicesternek a felfutása?
Hát erre nem tudok mit mondani. Talán csak azt, hogy ahogy a Hertha esetében mondtam, vagy említettem, hogy a sebesség mennyire hiányzott a Herthából bizonyos esetekben. A Leicester egy borzasztó gyors csapat. De hozzáteszem, tehát és egy picit most már az Európa bajnokságra is előre ugorva esetleg. Ugye az a Fuchs, aki a Leicester alapembere, hát az a Bundesligában nem mondom, hogy tucat játékos volt, de semmi olyat nem mutatott, amire én azt mondtam volna egy vagy két évvel ezelőtt, hogy na ez majd az angol bajnok baloldali játékosa lesz, stabilan, megkérdőjelezhetetlenül. És ugye hát most Wardiékről, Maresről eleve nem beszélve, a Leicester önmagát múlta felül, de hát 38 fordulón keresztül nem lehet csak szerencsével nyerni. És nemhogy nem csuklott össze a Leicester, hanem a többiek csuklottak össze. Tehát amikor majd úgy nézett ki, hogy lesz egy üldöző verseny, esetleg a Tottenham és az Arsenal, hiszen a Liverpool, a Manchester United és a City is, számomra ez ott a meglepetés, elég gyorsan kiszállt ebből a bajnoki versenyfutásból, nem az történt. A Leicester, ha esélytelen volt is nyert, meg ha már esélyesnek számított, akkor is nyert, vagy legalább döntetlent ért el. Nem tudom megmagyarázni. Nyilván ugye óriási pénzt fizettek azért, ha valaki arra fogadott a szezon elején, hogy a Leicester megnyeri a bajnokságot. Hát aki most arra fogadna, hogy megvédi a címét, az azt hiszem majdnem ugyanannyi érdemes, és majdnem ugyanott szaladnák.
Ja, megnéztük az idény végén, a Manchester City akkor csuklott össze, február elején, amikor bejelentették, hogy ön a Pellegrini Guardiola váltás. Ez ekkora problémát okozhat egy profi csapatnál?
Ugye most erre mondanám, hogy nem, hiszen amikor Heinkes helyett bejelentették Guardiolát a Bayernnál, a Heinkes vezette Bayern, mindent besöpört, és mindent megnyert. Itt igazából nem is az edző nevének a bejelentése, persze nyilván az is volt fontos, hanem az, hogy mindenki tudta, ha Guardiola jön, akkor itt egy egészen más szemléletű csapat lesz. Tehát gyakorlatilag a 25-ös keretből legalább 15 játékos abszolút bizonytalannak érezhette a helyét. Most Pellegrini eleve egy nem az a legtüzesebb fanatizáló mester, hanem egy ilyen nyugodt, idősebb úr azért. És itt elkerülhetetlen, hogy egyes játékosok már azzal foglalkozzanak, hogy mi lesz jövőre. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Manchester Citynek, amelyik azért még a BL indulás jogát elérte, az mondjuk nagyon érdekes lett volna, hogy oda megy Guardiola szórakozni az Európa Ligával. Így aztán Mourinho fog majd ebben a szerepkörben tetszelegni, mert a Manchester United lemaradt az első négyről. Ez történt. Hozzáteszem, nagyon, nagyon ritkán láttam igazán jól futballozni a Manchester City-t. A Bajnokok Ligájában, talán Sevillában, amikor simán nyertek, akkor játszottak jól. Nagy érdem persze a Paris Saint-Germain elbúcsúztatása, és igazából nem voltak teljesen esélytelenek arra sem, hogy a döntőbe jussanak, de nem, tehát a Manchester City-nél nem érzem azt, hogy kialakult volna a csapatnak egy stílusa, ami egy stabil alapot nyújtana, de ez nem csak a Pellegrini féle City-re volt jellemző, hanem még korábban is.
A hírek előtt röviden még az olasz bajnokságról mondjunk néhány gondolatot. Ennyivel jobban Juve, hogy ekkora előnyt adhat a többiek, mert gyakorlatilag úgy nézett ki az a bajnokság, mint a 10. forduló, a Juve adott egy kis előnyt, hogy úgyis utolérlek titeket.
Úgy látszik, igen. Tehát erre nem tudok hosszan válaszolni. Akkor is ugye azt mondták a Juvénál, hogy várjuk majd meg a karácsonyt, meg várjuk majd meg a tavasz elejét. A Juve azokat a meccseket, amiket kell, azokat szépen begyűjtötte, és egyszerűen megroppantotta a riválisait azzal, hogy a riválisokat is verte. És kétségtelen, hogy a Napoli próbált lépést tartani, és a Rómának is voltak jó időszakai, de a Juve jelenleg az olasz bajnokságból kiemelkedik, ha nem is annyira, mint mondjuk a Paris Saint-Germain a franciából.
A hírek után folytatjuk.